Rengeteg helyen látjuk a vizet ilyenféle állapotban. Megjegyeztük, hogy ebben az esetben a nyomás, mint állapottér mellett valami mást is be kell vonnunk a állapot leírásba, nevezetesen a sebességvektor mezőt, az áramlási sebességvektor mezőt. Vektor, mint skalár, van nagysága, de az iránya is fontos, irányított skalár, vektormennyiség. Egy fél pillanatra mindazonáltal térjünk még vissza a hidrosztatikának, arra az általam az elején jelzett úgynevezett relatív nyugalmi állapotára, nevezetesen olyan víztestekre, amikben valamilyen értelemben van gyorsulás, csak olyan speciális pályán és speciális megjelenéssel, hogy egy viszonylagos nyugalmi állapot még mindig érvényes, tehát a hidrosztatika törvényei alkalmazhatók. Ugye ahhoz durván fogalmazva az kell, hogy vízrészecske vízrészecskéhez képest ne mozduljon el, meg vízrészecske a határoló falhoz képest sem mozduljon el. Ez ugye biztosíték annak, hogy a folyadéknak a viszkozitása, a nyúlóksága például nem aktivizálódik. Na mindegy, picit lejjebb hozom, emlékeznek, hogy volt ez az Euler-féle hidrosztatikai alapegyenletünk. Ez volt a tér erőssége, és akkor elemi elmozdulás és elemi nyomásváltozás ezen elmozdulás mentén. Ezt a célszerűen felvett hengert, mint ellenőrző télfogatot mutogattam, és a mentén ezt a törvényt le is tudtuk vezetni. Amit mondtam, hogy relatív nyugalom, és hogy még érvényes a hidrosztatika, az érvényes arra, hogyha mondjuk egy tartályban egy víztest egyenes vonalú pályán egyenletes sebességgel mozog. Még akkor is érvényes, hogyha egyenletes gyorsulással mozog, vagyis azt akarjuk mondani, hogy itt van ez a tartálykocsi, gyerekkoromban ez olyan pajtásszekérszerű volt, nem is annyira érdekes ez. Nyugalmi állapotban abszolút nyugalom, hidrosztatika garantáltan. És akkor ezt itt elmarom, és A konstans gyorsulással mozgatom egyenes vonalban. És akkor erre föl ez a vízszintes szabad felszín, ez nem fog ilyen maradni, hanem el fog célszerűen mozdulni. Ugye a helyzet az, hogyha én ebbe benne ülnék, én lennék a víz, akkor ha valaki ezt arra megrántaná, akkor én úgy neki vágódnék a hátsó falnak. Mert ugye van a gyorsítása elsődlegesen a tartálynak, én meg Dalember után szabadon erre úgymond tehetetlenségi gyorsulással, mínusz A-val reagálok. És akkor a helyzet az, hogy nehézségi erőtérben, a földiben, holdon is lehet, csak akkor a G-re azt kell mondanunk, hogy egyharmada a földinek, meg drága lenne oda utaznunk csak azért, hogy hidraulika egyből ilyen extrém példákat is gyártsunk. Tehát rószor, és akkor az F tudják, az Fx, Fy és Fz. És akkor legyen ez nekünk az x irányunk, és akkor itt nekünk van mínusz a, ez lesz az fx, tehetetlenségi gyorsulás, ez van megszorozva dx-el, ami a dr, elemi elmozdulás vektor első komponense, aztán van itt egy nulla, mert hogy keresztirányban nem történik semmi, mert nincsen térerő komponensünk, és ide meg beírjuk a mínusz g-szer dz-t, amit az abszolút nyugalomnál használtunk annak idején, és levezettük a hidrosztatikus nyomás magasságnak a törvényét. Tehát ez valahogy így alakul, és akkor azért ezt kiveszem, ezt azt mondja, hogy mínusz ró szor a szor dx plusz G-szer DZ. És ha én ezt a P-re meg akarom, minden oldalon a megfelelő tagok szerint integrálva ezt meg lehet tenni, akkor itt egy mínusz rószor, itt az, ezt x szerint integrálva az a szor 1-szer dx-ből a szor x lesz, abból, ahogy emlékszünk, g szer z lesz, és akkor lesz egy mondjuk egy ilyen c1 konstans. És akkor ez nekünk már szimpatikus, mert meg tudja mutatni, hogyha, ez kis p, hogyha én egy konstans p helyét keresem, akkor az konstans, ez is konstans, tehát lényegileg az egyenlet egy ilyen struktúrában fog megmaradni, vagyis az a z függvény, ami mentén a p egy adott konstans, például a p0, a légköri nyomás, ami a szabad felszín, az nem lesz más, mint átrendezve azt mondja, hogy mínusz a per g szer x, és akkor hadd írjak ide egy ilyen valamilyen c2 második konstans, itt az átrendezés most nem akarom lépésenként elvégezni. Értem. Tehát akkor itt van mondjuk az origó, ide berajzolom egy adott léptéket választva a G nehézségi erőteremnek a gyorsulás vektorát. Ide ugyanezen léptékben fölteszem vízszintesen a tehetetlenségi gyorsulást, és megmondom őszintén, én itt látom, hogy annak a konstans Z vonalaknak az iránytangens az mínusz A per G lesz, és ezt tudom, de itt azt mondom maguknak, hogy egy kicsit okoskodjunk, összegezzük és rajzoljuk ide be az eredő gyorsulás vektort. És én azt mondom, hogy a szabad felszín egész addig mozdul el, amíg lesz ennek őrá párhuzamos komponense. Vagyis kicsit magasabbra rajzolom, hogy ne folyjon ki a víz. Inkább hozok egy színest, mondjuk egy zöldet, ez ilyen zöld víz lesz. Vagyis egy ilyen helyzetet vesz föl, hátul akar kifolyni a víz, egy ilyen helyzetet vesz föl erre a konkrét G-hez viszonyított ekkora tartálygyorsításra a szabad felszín. Ugye látják, hogyha ez itt az origó, ez itt az X, ez meg a Z tengely, akkor ez a vonal, ez a mínusz A per G szorozva X egyenesként jön. Még egyszer a perem feltételekkel ott még mahinálni kellett volna, de ezt most kihagyjuk. Minél nagyobb az A a G-hez képest, annál meredekebb ez a vonal. És hogyha A az nulla, akkor visszatérek a vissza. Vagyis ez most itt a szabad felszínem. Ementén, mivel a szabad felszínen vagyok, P0 légköri nyomás uralkodik. És egyébként az összes többi konstans nyomású vonal, az úgy néz ki, hogy ha rögzítek itt egy más értéket, akkor megmarad ez az egyenlet, de egy más konstanssal, de azt én itt tudom rajzolgatni. Így néznek ki az azonos nyomású pontokat összekötő görbék, egyenesek lesznek, mínusz A per G meredekséggel. És szerintem az ezt a víztestet uraló erő pedig az eredő gyorsulással lesz jellemezhető, tehát erővonalakat erre a rendszerre merőlegesen tudok húzni, és akkor ezt itt jelölöm is. Úgyhogy valahogy így néz ki a egyenletes gyorsulás egyenes irányba, relatív nyugalom, ebben a helyzetben. Ugye, ha befordulok ebbe az állásba, akkor akár azt mondhatom, hogy az eredeti struktúrát látom. Szóval ez volt itt az első dobásunk, és akkor legyen egy második dobásunk. Azt mondja a szakirodalom, hogy még egy esetben is érvényes a relatív nyugalom, és ezáltal a hidrosztatika, amikor egy tartály az egyenletes szögsebességgel forog. Ilyet már vetítettünk be pár alkalommal, erre emlékeznek, azzal a zöld fluoreszeinnel festettük meg, hogy jobban lehessen látni azt a felületet, ami a henger alakú tartály egyenletes szögsebességgel forgó víztestjének a szabad felszínét alkotta. Tehát ez itt valahogy így nézett ki, de rajzoljuk ezt axonometrikusan. Tehát valahogy így, és akkor nyugalmi állapotban így volt ebben a vízfelszín, és akkor a forgás tengely mentén adjunk neki egy konstans omega szögsebességet. És akkor úgy emlékszem, itt most akkor jó a zöld színes, mert akkor egy kicsit a fluoreszányt fogom imitálni, hogy valami ilyen vízfelszín alakult ki, tudják? Ennek vegyük egy meridián metszetét, vagyis egy függőleges sík, ami a henger forgás tengelyén megy keresztül. És akkor válasszuk ezt a Z, és akkor ha meridián metszet van, akkor ez egy hengerszimmetrikus esetet, ha feltételezünk, akkor a vízszintes irányba az R sugár van, és bárhogy forgatom, ez henger szimmetrikus, tehát ha egy meridián metszetben le tudom írni, akkor teljesen rendben vagyok. És hát igazából ugye volt ez a helyzet, és akkor most megpróbálom ilyen térfogat megtartóan, és akkor forogva pedig kialakult ez a helyzet, és ide is beírom ezt az omegát, de még egyszer mondom, MA sík metszet, nem pedig ilyen axonometrikus ránézés erre a dologra. És akkor az az érzésem, hogy ami itt van, egy adott pontban, az a G nehézségi gyorsulás, földi erőtérbe nézzük, ez rendben van. Másrészt pedig, mondjuk legyen ez itt egy R, a sugár, az R az legyen egy ugye, független változó, és én azt mondom, hogy itt erre a úgynevezett centrifugális gyorsulás az, majd bólincson valaki, az R-szer omega négyzet. Picit én ezt azért begyakoroltam, csak most ilyen összjátékot csiholunk, tehát R-szer omega négyzet. R-szer omega a kerületi sebesség, és R-szer omega négyzet a centrifugális gyorsulás. Ezzel jön ki a centrifugában a víz a ruhából, miközben a centrifuga perforált forgó dobja centripetális erővel tartja benne a ruhát. Ugye nehéz elképzelni, hogy a víz maradna és a ruha röpülne, meg ez a kevésbé jó hír lenne. Jó, mondjuk amikor majd itt lassan meg fog jelenni a nyári divat, akkor valószínű, hogy centrifugálisan el kell eresztenünk a, most a lányokról beszélek, a tavalyi ruhákat, mert azok csak zavarnak, tudják? És be kell szerezni, hát ezt most nem tudom, centripetálisan, én szerintem bárhogy mondom, pénzbe fog kerülni, tehát be kell szerezni az új divatot. Ez szokott menni egyébként centrifuga nélkül is. Centrifugával esetleg úgy lehet segíteni, hogyha az a mosógépnek funkciója, és mondjuk a elmúlt évadnak a ruháit, az betesszük, és tévedésből pelenkamosásra állítjuk. Ez egy olyan látványos színhomogenizálást hajt végre a műsor végére, hogy centrifugálás ide, centrifugálás oda, nehezen tudom elképzelni azt a szürke tónust, ami divatba jönne Párizsban vagy Rómában. Tehát az úgy szinte garantálja, hogy azokat a ruhákat félre kell rakni. Megtörtént esetet meséltem el egyébként. Ez még mindig jobb, mint amikor munkatársamék, még régebben, hát akkor hova tegyék az 5000-eseket, mentek nyaralni 2 hétre? Hát tegyük be a mosógépbe, ott úgyse keresi majd a betörő. Na betették, 2 hét alatt teljesen kipihenték magukat, túlpihenték magukat, kedvük ott mosni nem volt, mit tudom én, olasz tengerpart, hazajöttek, koszos cuccok le, bőrönöl be, és be a mosógépbe, hogy minél gyorsabban az a feladat elvégzésre kerüljön. Abban az időben a bankjegyeknek a papírja, az még nem volt olyan erős, mint mostanában ezek az Európa, tudják, hogy mostanában erre így. Tehát ilyen, hogy mondjam, ilyen mosásbiztosak. És hát annak töredéke maradt meg annak a kis vagyonnak. Próbáltak valamit csinálni, de hát azokból a foszlányokból nem sok minden lett. Azt akarom ezzel mondani, hogy például őket ez a fajta relatív nyugalom annak idején valószínű nem érdekelte, mert ettől picit jobban izgalmi állapotba kerültek. Na, tehát akkor azt akarom itt mondani, hogy bepakoljuk ide a Euler-féle hidrosztatikai alapegyenletbe ezt a helyzetet. Rószor. Nem fx-ünk lesz, hanem fr-ünk, a sugárirányú. Az az lesz, hogy r-szer omega négyzet szorozva dr-rel. Ebben a meridián mencetben nincs is, ez 2 dimenzió, ez egy sík mencet. És akkor lesz még a mínusz g-szer dz. És akkor ebből majd a p úgy jön, hogy rószor, itt ez r négyzet per 2 lesz r szerint integrálva, omega négyzet, mínusz g-szer z, és akkor valami plusz c1. És akkor, ha konstans p-ket nézek, akkor végképp ennek az összefüggésnek a struktúrája, hát ha ezt átrendezem, ez z egyenlő omega négyzet per 2g, szorozva r négyzet, és plusz valami c2 konstans. És akkor megvan meridián metszetben a másodfokú parabola alak, és forgás felületként pedig megvan a paraboloid. Tudják, vagy azt mondom, hogy forgás parabola, vagy azt mondom, hogy paraboloid, mert az már forgás felületet jelent. Jó, tehát valahogy így. Még egyféleképpen is ezt meg lehet nézni. Bárhol vagyok, ja, és a konstans p-k. Valahogy így néznek ki. Az, hogy ez a szabad felszín, ahol mennyi a nyomás? P0 légköri nyomás van a szabad felszín. Hogy ennek egy ilyen másodfogú függvény görbe az alakja, azt onnan is meg lehet sejteni, tudják, hogy bárhol vagyok rajta, függőlegesen gén van. Vízszintesen pedig a sugártól lineárisan függő vízszintes centrifugális gyorsulás. Ezek szerint a kettőnek az eredője, annak a meredeksége egyik konstans másik lineárisan nő, lineárisan fog változni a meredekség. Az erre merőleges érintő vektor meredeksége is lineárisan fog nőni. Ha az érintő, mint első derivált, lineáris változást mutat a független változó mentén, akkor maga a függvénygörbe kötelező, hogy másodfokú változást mutasson. Ez most egy kicsit kiejtettük a kezünkből itt a tudást, és azt mondtuk, hogy vissza a TIC szintre, és akkor nézzük meg ezeket a dolgokat. Na jó. Hidrosztatika befejezve. Már kicsit untuk is ezt az álló helyzetet. És azt mondja, hogy nézzük meg akkor. Szóval térjünk át a hidrodinamikára. Itt lesznek erők, külső erők, belső erők. Lesz, ha már erők vannak és elmozdulás, lesz munkavégzés. Meg ahol munka van, ugye munka, energia, amúgy is megjegyeztük, hogy az ugyanolyan mértékegység, szerintem munka be, munka ki, munka előre, munka hátra, ott energia változások is lesznek. Energia változások is lesznek. Ezek az erők hogy jönnek be? Hát úgy jönnek be például, hogy ezen általános térerősség mellett van még egy általános gyorsulás vektormezőm is. Tehát így, amit itt, tehát ez így látják térben, időben. Vissza kéne fejteni digitális képfeldolgozással, az én testemet arról a filmről időben szépen lekövetve, ezt a nem szimpatikus vonaglást vissza lehetne fejteni egyfajta gyorsulás idősorba. A vízre ez majd egyfajta tehetetlenségi gyorsulásként fog, tehát itt a D'Alembert, ő a nagy franciák egyike volt. Nagy eséllyel valami nemesi származás. Csak ha itt magánhangzó van, akkor rövidítjük, és egy ilyen, hogy úgy mondjam, liaisont képzünk a franciába, képzünk mi a hétköznapi életbe is, csak másfajta liaisont. Tehát azt akarjuk itt mondani, hogy ebbe a DP Euler-féle alapegyenletbe beírva elmozdulunk az Euler-féle hidrosztatikai alapegyenlettől, és megérkezünk az Euler-féle hidrodinamikai alapegyenletbe. Tehát az Euler-féle hidrodinamikai alapegyenlet. Ez az a gyorsulásvektor. Elmozdulásvektor, első idő szerinti deriváltja, sebességvektor, ha mező-mező. Sebességvektor, függvény, első idő szerinti deriváltja, gyorsulásvektor. Tehát akkor őt a sebességvektor első idő szerinti deriváltjaként nyerjük. Ennek így megörülünk, ezt oda be is fogjuk mindjárt pakolni, és akkor azt fogjuk kapni, hogy dp egyenlő rószor f mínusz dv per dt dr. Ezt ide átrendezve tulajdonképpen egy vektor változó szerint egy skalár deriváltját kapjuk meg. Ez nem lesz más, mint annak a skalár mezőnek a gradiense. Tehát a dp per dr, ezt matekból tanulták, az nem lesz más, mint a gradiens P. Egyenlő rószor zárójel F mínusz dv per dt. Ezt pofozzuk át dv per dt-re. Ugye egyszer el kellett érkeznie ilyen unalmasabb részének is ennek a hidraulikának. Ezt kell valahogy együtt túlélnünk, tudják. Volt már úgy, hogy évfolyamok ezt túlélték. Itt akkor nem kéne hibázni. Az azt mondja, hogy jóval le is fogok osztani az F mínusz 1 per ró szor gradiens P. És akkor ez lesz Euler hidrodinamikai alapegyenlete. Tehát Newton második törvénye alapján az A gyorsulásvektor mező, meg az M tömegek megadják ezeket a jelenlévő tehetetlenségi erőket. Ez egy úgynevezett teljes derivált. Ez egy teljes derivált. Szóval itt idő szerint itt a teljes derivált azt jelenti, hogy nem részleges, nem parciális derivált. Nézem az arcokat, parciális deriválás. Értem. Tehát akkor itt van a terep, a mátra, és azt én a terepet, tehát a domborzatot, mint Z skalárérték, le tudom írni egy XY vízszintes sík fölött. Ez akkor kétváltozós függvény lesz, értik? Mert helyszínrajzilag X-el és Y-nal mondom meg, hogy hol vagyok, és ott milyen magas. És ezek után a mátrának egy adott pontban a meredekségét két irányba is meg tudom mondani, számosba, de mondjuk meg két irányba. Ha csak X szerint deriválom, akkor az X irányú mátra metszet abban a pontban értelmezett meredekségét kapom meg az első deriváltat. Ha Y irányú függőleges síkkal metszem el, akkor pedig abba az irányba. Ha a böcsülettel venném a gradiensét, akkor megkapnám belőle a legmeredekebb irányt, meg magát a meredekségét is. Tehát goló a kezembe eleresztve, ha ott nincs valami korlátozó tényező, akkor ő meg is tudná mutatni, hogy mi a helyzet. Tehát akkor ott egyszer X, egyszer Y irányban néztem meredekségét a mátrának, akkor ez nem a teljes értékű, hanem részlegesen, parciálisan néztem az ügyet. Akkor tudják, másik irányba minden konstansnak tekintek, és akkor elvégezhető a feladat. Tehát valahogy így van ez a dolog. Szóval azt akarom még mondani, nem kínzásként, hanem a teljesség kedvéért, hogy először is ez egy háromkomponensű sebességvektor. Másodszor pedig mindegyik komponense, még ugye függ attól, hogy hol vagyok, meg még ahova kerülök, azt úgy is felfoghatom, hogy mikor, hogyan kerülök oda. Na most, ha ezt akkor ezek után komponensenként egyfajta összetett függvénynek tekintem, akkor pusztán az U komponensre az X irányú egyenletet úgy kapom meg ezt itt elvégezve, hogy először az U-t parciálisan deriválom T szerint. Aztán deriválom őt X szerint, mert az is benne van, viszont meg kell szoroznom az X, ez most már nem parciális, idő szerinti deriváltjával. Fajta láncszabályszerűen külső-belső függvény plusz du per dy, mert az y-tól való függés is itt van. Na ja, de dy per dt-vel akkor még szorzandó. Teljes derivált kifejtése. Plusz még a z irányba is ezt értelemszerűen el kell végeznem. Elnézést. Dt. Egyenlet másik oldala szerintem az f térerő, térerősségvektor x irányú komponense, és ebből a grádiensből, tehát 1 per rószor, megmarad az x irányú tag. Tehát tényleg öntsünk tiszta vizet a pohárba. Én egy ilyen egyenletért már tudok lelkesedni, de maguk esetleg ezért csak mérsékelten tudnak lelkesedni. Kicsit ezzel lejtettem, de talán nem annyira, hogy dx per dt. Ez pont az u sebességkomponens. Az x irányú elmozdulás időszerinti deriváltja. M meg itt a V, M meg itt a VV. És akkor bátorkodom ezt a részt újraírni. DU per DT plusz U-szor DU per DX plusz V-szer DU per DY plusz VV-szer DU per DZ az egyenlő FX mínusz 1 per rószor dp per dx. Ebből van 1, 2, 3 egyrásra merőleges, más kifejezéssel ortogonális, egymástól független ilyen gyönyörűséges összefüggésem. Ez 3 darab. Hány ismeretlenem van egy pontban? 1, 2, 3 sebességkomponens és a nyomás. Az 4 darab. Egy pontban. P, U, V, V, V. Szerintem, ha ezen 3 Euler-féle hidrodinamikai egyenlet komponens mellé még beszerkeztem a térfogat megmaradás törvényét. Tehát veszek itt egy térdarabot, és azt mondom, hogy ezen tér összenyomhatatlan a folyadék. Ezen zárt felülettel elhatárolt víztérfogatnál ebbe vizet a felületre merőleges sebességkomponens tud szállítani. De ha ez összenyomhatatlan, akkor a teljes zárt felületre, ha megnézem a teljes víz forgalmat, akkor nullát kell kapni, mert hogy összenyomhatatlan, tehát egy zárt felületen belül, ebben a kiválasztott térfogatban nem lehet változás. Ez fogja megadni a térfogat megmaradást, a folytonossági összefüggést, tehát a folytonossági egyenlet, az plusz 1, és akkor 4 darab. Arra akartam itt most hirtelenjében játszani, hogy magukon nem látok elszomorodást, de kicsit komolyabban hozzáállva akár el lehetne szomorodni, hogy jaj, nincs annyi egyenletem, mint ahány ismeretlenem. Halleluja, van annyi egyenletem, mint amennyi ismeretlenem. Most meg már meg kell állni. Nehogy valaki egy ötödik egyenletet találjon, értik ezt a célzást. Volt-e már olyan valaki, ezt én elfelejtettem, 70-es évek közepén tanultam, akik tehát volt a egyszerű tartó, hengerszekér meg a csukló is, minden rendben volt. Átélte már valaki azt, hogy 2 csuklóval támasztották meg azt a tartót, 2 csuklóval. Ugye ez baromi kellemetlen az elején, és akkor van az eszeveszett keresése egy plusz egy összefüggésnek, hogy a négy komponens, négy erőkomponens megfogható legyen, mert ahhoz már nem elég a két irányba az erőegyensúly és az egy nyomaték értik, amit mondok, és akkor az megtaláltatik. Ugyanilyen észszerű keresgélést hajtottunk itt végre. Az elején nem akartam mondani, mégis kicsit figyeljenek, ezt nem szokta az ember visszakérdezni. De ha valaki egy ilyen jellegű kérdésnél erőszakoskodik, és ezt le akarja írni a papírra, akkor azt nem szoktuk ebben megakadályozni. Szóval valahogy így fogjuk föl. Aki majd mélyebben fogja ezeket az ügyeket tanulmányozni, már ágazatosodva, meg szakirányosodva, vagy esetleg mesterképzésre is ilyen műfajba jön, azokat egy kicsit jobban megtereljük ezzel a dologgal. 6 percünk van. Kezdjünk bele ezek után a természetesen erre épülő következő dologra, tehát azt mondja, hogy egyelőre ne surlódjon az a folyadék, surlódásmentes, összenyomhatatlan, folytonosan kitölti a teret, ideális. Ideális szakmai értelemben is ideális a mi levezetésünkhöz. Tehát ideális folyadék, és akkor továbbra is keressünk mérlegelhető helyzeteket, egyensúlyi helyzeteket, megmaradási törvényeket, erők szempontjából azt mondjuk, hogy dinamikai. Egyensúlya, és akkor ne hagyjuk magunkat az időbeli változás által elsodorni, egyelőre jellemző időben állandósult állapotokat nézzünk, az is épp elég nagy feladat és épp elég tanulságos, dinamikai egyensúlya az időbeli állandóságra, tudják, azt mondtuk, hogy permanens állapotban, és ne bonyolítsuk azt a részét se, hogy hol vagyunk, földön vagyunk, építőmérnökként így, itt fognak bennünket fizetni, tehát nehézségi erőtérben. Tehát valami ilyennek futunk neki, és akkor a végén majd a Bernoulli egyenlet levezetését kapjuk, akik itt csőhidraulikát már elszenvedtek gyakorlatból, azok erre úgy rá fognak bólintani, hogy ja, ez volt az. De hát sosincs ez eléggé későn, illetve korán. Ehhez lépjünk most egy alapvetőt, még mielőtt nekiugrunk majd a szünet után annak. Szóval azt mondom, hogy legyen ez egy áramvonal, egyes és kettes pontot kötjük össze, és akkor ementén lehessenek erők. Tehát itt ezen a helyen egy kis erőt feltételezünk, hogy jelen van, méghozzá ennek nézzük a pálya irányú komponensét, egyébként pedig egy M tömeget mozgatunk, vagy hagyunk, hogy mozogjon az egyes pontból a kettes pontba M tömeg. És akkor megnéznénk azt, hogy ha csak egy ilyen kis, ez egy ilyen görbevonal, ezt nem X-el, nem Y-nal, hanem szoktuk egy ilyen áramvonalat követő L jelű tengelynek hívni, ami egy görbevonalú rendszer. Tehát azt mondom, hogy nézzük meg ennek egy ilyen elemi szakaszát, és nézzük meg, hogy ott mennyi munka végződik. Ugye a hangolul olvassa valaki a brit híreket, akkor ott azt mondják, hogy a Labour Party, mármint hogy a munka párt, a kiejtésemre ne figyeljenek, az első a nyelvtan, 10. a kiejtés. Úgyis jön az egy idő után. Szóval azt mondom, hogy itt ez az elemi munkavégzés szerintem helyi erő szorozva elemi elmozdulással. Ezt nyilván nem kell túlmagyarázni. És akkor ebből az egyes és kettes pont közötti teljes munka, az nem lesz más, mint ezeknek az elemi munkáknak az út menti összegzésével, analitikusan tehát integrálásával. Ezt az F-et kéne látni, hogyha van ott a M tömeg, és ott van jelen egy lokális gyorsulás, akkor Newton második törvénye alapján F egyenlő M-szer A, tehát akkor az egyes és a kettes pont között F-szer DL, egyes és a kettes pont között az M-et ki is emelem, A szor DL. Az A-ról már megállapítottuk, hogy a sebesség első időszerinti deriváltja, út, sebesség, gyorsulás. Vagyis M-szer egyes és kettes pont között DV, DT és DL. Most nem túl kellemes, hogy a videófelvétel megy, mert lépünk egy mérnökit. Tudják? Tehát ezt itt megnézzük, hogy ez micsoda, a DL per DT. Szóval DL utat megteszek DT idő alatt. Hát szerintem akkor az nem más, mint a helyi sebesség, értik? DL-t DT idő alatt. Tehát a DL per DT az akkor helyettesíthető úgy, mint V sebesség. Azt előre is írom, és utána írom azt, ami maradt a derivált számlálójában, a dv-t. Ugye érzik a bátorságot ebben az egészben, de célba fogunk érni, és az eredmény visszamenőleg igazolni fogja, szentesíteni fogja az eszközeinket, értik ezt a célzásomat. Fejezzük is ezt be. Ez egy határozott integrál. A v primitív függvénye, v az első, v négyzet per 2, tehát M-szer V négyzet per 2 az egyes és a kettes pont között. M-szer ezek szerint V2 négyzet mínusz V1 négyzet per 2. Az egyes és a kettes pont között az útmenti erők által végzett összesített munka, az egyes és a kettes pont közötti mozgási energia megváltozást eredményezte. Tehát itt külön írom, jobb iskolákba ezt azért tanították, az M-szer V négyzet per 2, az a mozgási energia, írják föl esetleg, hogy kinetikai energia. Tehát még egyszer, végigpásztáztuk ezt a pályát, a helyi erők elmozduláson vett munkáját teljesen összegeztük, és azt kaptuk, most már ideírom, hogy itt ha V2 a sebesség, itt meg V1 a sebesség, akkor itt ennek az M tömegnek M-szer V2 négyzet per 2 a mozgási energia, ennek itt fönn M-szer V1 négyzet per 2 volt a mozgási energiája. Kérem szépen, akkor ezt itt épp a... Hogyha ezt M-mel jelöltem, akkor a delta, ez ugye a megváltozás, E mozgási energiát kaptam. Ezt föl fogjuk használni negyed óra pihenés után arra, hogy a Bernoulli féle nagyon fontos hidraulikai alapegyenletet itt együttesen megkonstruáljuk. Szünet. Kezdenünk kell. Köszi. Nyugodtan, csak a lényeg az, hogy a törekvést mutassák, hogy a helyüket meg akarják találni. Nekem itt egyszerű helyzetem van. Idézem az utolsó mondatot, amit fölírtunk a szünet előtt. Ideális folyadék, dinamikai egyensúlya, permanens áramlásban, nehézségi erőtérben. Ehhez föl kéne vennünk célszerűen egy folyadéktestet. Tehát akkor itt van víz, ajtó nyitva, de hát itt már áramlás van. Ebből mi próbáljunk kiszakítani egy úgynevezett, senki ne rángassa az ajtó szárnyakat, mert akkor nem permanens áramlást fog előidézni. Ne is nagyon izegjen, mozogjon senki, akkor mindenki egyfajta ilyen érdességi elem lesz, kialakul körülöttük az áramlás, és ha más nem, egy kvázi értelemben, hát lesz itt egy időben állandósult áramlás. Mi ezt nem fogjuk túl soká bírni, ezt úgy kifagyasztjuk, fölrajzoljuk, és utána lehet újra mozgolódni. Szóval én ebből egy úgynevezett áramcsövet fogok kiemelni, amikor a vízmozgást kezdtük elemezni, és a folytonossági összefüggést fölírtuk, akkor már konstruáltunk egy ilyen áramcsövet. Olyan zárt felület, ami mentén az áramlási sebesség vektorok mind párhuzamosak azzal a felülettel. Ez azt fogja biztosítani, hogy abba keresztirányú kibeforgalom nem lesz abba az áramcsőbe. Ami bejön a végén, az megy, vagy az elején, az megy végig, és az jön ki a végén. A folyadékunk ideális, tehát összenyomhatatlan. Gázoknál ez nem így lenne. Szóval pici csukló lazítás, és csinálok egy ilyen hosszmetszetét, és akkor így direkte kicsit szélesedőre rajzolom. Ezt mi ugye tudjuk, hogy ha itt nagy Q vízhozam bejön, akkor az végig annyi lesz, ez a folytonosság kifejezése legegyszerűbb módon a hidraulikában, és az értelemszerűen számunkra errefele lassulni fog, hiszen ugyanaz a hozam nagyobb keresztmetszeti területen fog megoszolni. Értik ezt a fajta logikát? Ezt így érdemes begyakorolni, ezeket az egyszerű tételeket, nem is tétel erejű ez, és ebben akkor, ez akkor nagyon megsegít bennünket az áramlások osztályozásának a végrehajtásában, meg egyfajta nagyságrendi kép képzésében. Tehát azt akarom mondani, hogy itt ez egy egyes és kettes szelvény által határolt áramcső darab. És akkor én ezt delta T, ez nem nagy, ha infinitizimálnám, akkor DT-nek írnám, de legyünk kicsit korrektebbek. Egy delta T időlépésen keresztül engedem viselkedni úgy, ahogy ő akar. Itt ugye nem vaskos ez a cső, itt a középsebességével, ami az egyes szelvényben V1, az elmozdulás sebességét jól lehet jellemezni. Itt meg V2-vel, értelemszerűen az egyes kettes szelvényeknél így indexelem föl. Ennek a keresztmetszeti területe az áramcsőnek ebben a szelvényben az A1 lesz, ebben a szelvényben meg A2. És akkor delta T idő alatt, ha ezt egy ilyen vízzel együtt mozgó szelvénynek látom, akkor szerintem V1 sebességgel delta T ideig utat fog megtenni. Tehát az egyes szelvény át fog jönni az egy vesszőbe. Amennyit ez delta T idő alatt ez a megfigyelési szelvény megtesz, az ugye delta L, mert azt mondom, hogy így ementén egy L áramvonal menti, áramcső menti koordináta rendszert képzelek el, és egyébként erre a delta L-re, amit persze ezen a helyen indexeljük föl egyessel, az azt mondtuk, hogy nem más, mint a helyi sebességgel delta t idő alatt megtett út. Ugyanez alkalmazható a kettes szelvényre is. Eljut ide a kettő vesszőbe. Úgy gondolnám, hogy delta L2 utat tesz meg ez a kettes szelvény, ha együtt mozgónak képzelem el a vízzel. Vagyis azt csinálom, hogy ebben az áramcsőben a folytonos mozgás törvényszerűségei szerint ez a térfogat átcsúszik ide. Ezt követem. Ez itt ugye azt mondtuk, hogy ez akkor a helyi sebesség szorozva az eltelt idővel. Ha ez így van, akkor továbbra is a folytonosságra hivatkozok, akkor ez a két térfogat, ami itt úgymond eltűnik, itt meg megjelenik, tehát az egy-egy vesző, illetve a kettő-kettő vesző közötti térfogat, ez kicsit inkább ide írom, ezek meg kell, hogy egyezzenek egymással. A térfogat megmaradás törvénye. Ha ezt a két tömeget akarom leírni, ami itt eltűnt, itt meg ugyanaz megjelenik, akkor az M tömeg egyenlő a folyadék, gondoljunk azért vízre, sűrűsége szorozva ezzel a nem ismert térfogattal. Csak az egyenlőségüket látom. Egyébként ismerem is. DL1 hosszúságú, A1 alapterületű henger térfogata. Föl is fogom majd használni. Ha ezt a tömeget a gamma fajsúllyal lenne kedvem fölírni, akkor az gamma per G-szer nagy V lenne. Mert ugye a gamma az egyenlő ρ szor G. Hát ez így nagyszerű. Ezek itt elemi elmozdulások. Ennek a térfogatnak ez úgy a, mondjuk, mértani középpontja geometriai, ő neki meg ez. És akkor, ha ennek a kettőnek a magasság különbségét akarom fölírni, akkor először definiálnom kell egy vízszintes viszonyító síkot. És azt mondom, hogy akkor ehhez képest ő Z1, ehhez képest ő Z2 magasságban van. Erre a kis tömegre, erre az M tömegre egyébként ugye egy ilyen nehézségi erő hatna, ezt meg akarom mondani, akkor ez V-szer gamma, meg ez is V-szer gamma. Tehát M-szer G. M-szer G. A nehézségi erő ezeknek a kis tömegeknek a súlya. Még egy dolgot kell itt tudnunk. Hát a sebesség mellett ennek az áramcsőnek az állapot leírásához a helyi nyomás is hozzátartozik. Ugye ezen a felületen, ha leválasztom a külső vizet, tehát elvágom itt, és azt mondom, hogy itt most eltávolítom az áramcső felvízi részét, akkor a eltávolított víznek a hatását erre a megtartott térfogatra, P1 nyomásként, ami arra fele mutat, és itt pedig P2 nyomásként, itt az alvízi részt távolítottam elő, visszafele fog mutatni, a visszafele nem helyes kifejezés, az elmozdulással szembe, de ez se helyes kifejezés, elvágom, eltávolítom, és a megmaradt rész felé, mert hogy ennek az eltávolított résznek a nyomásbeli hatását akarom oda visszaállítani. És akkor itt nekem az az érzésem, hogy ezen elmozdulás, a nyomások, a nyomásból származó nyomóerők az elmozdulás mentén munkavégzést fognak behozni. Az, hogy itt elmozdultam, amiből annyi lett az eredményem, hogy van ez az átlapoló rész, az egyvesző és a kettő között, ami nem hoz változást, mert önmaga tulajdonképpen önmagára került, bár más vízrészecskék kerültek oda. Tehát függőleges értelemben, meg az itt a változás, hogy itt volt valami, nem ez, ez egy eltolódás, de mennyiségileg ő megjelent, plusz ami itt fönn volt, az most itt jelent meg. Tehát ez pedig egy magassági átrendeződés, méghozzá a G nehézségi erőtérben. Ez is fog egy munkavégzést jelenteni, a nehézségi erőtér által végzett munkát. És akkor ezen két munkavégzésből, szünet előtti utolsó következtetés, nem lesz más, mint a rendszer mozgási energiájának a megváltozása. Ezekből a munkákból tud táplálkozni a rendszer ahhoz, hogy mozgási energiája megváltozzon. Szélső esetben változatlan is marad, ha a külső erők munkája előjelesen zérust fog adni. A mozgási energia megváltozásnál megint kihasználom ezt a fajta speciális felvételt, tehát az átlapoló rész engem részleteiben nem érdekel, mert ennek a két résznek, ami egyiknek ez a része, a másiknak a főső része, az átlapolás miatt ugyanazzal a mozgási energiával rendelkezik. Tehát a különbséget az adja, ami különbség van ezen rész és ezen rész mozgási energiája között. Tehát ha itt ennek a tömege az gamma per G szer V, és ennek itt a sebessége lokálisan az V, 2, akkor a M-szer V2 négyzet per 2 lesz ennek a résznek a mozgási energiája. Ebből kivonva ezt, mivel az átlapolók nem hoznak változást, kapjuk meg a mozgási energia változást. Kicsit takarékoskodtam. Tehát a rendszerben delta T alatti állapotváltozásból ez az ide fölírt mozgási energiaváltozás következik be. Az itteni ezer rész mozgási energiája mínusz az itt eltűnt, egy idő alatt eltűnt részmozgási energiája. Ezzel nem foglalkozom, ötödször mondom, az átlapolás miatt ők egymással minden értelemben meg fognak egyezni. Külső erőket kéne elrendezni. Azt mondja, hogy is vagyunk itt? Hát itt úgy vagyunk, hogy ebből a magasságból ilyen magasság lett, ez Z1 minusz Z2. Vagyis, akár ide is írhatom, mert akkor a mozgási energia megváltozása mérleg egyik serpenyője, és a másik pedig a külső munkák. Azt mondja, hogy Z1 minusz Z2, mert azt kell csak néznem, hogy a G gyorsulás vektor az milyen irányú, mert abban az elmozdulás irányba fog ez csak munkavégzést jelenteni. Ezt kell megszorozni a tömeggel és a G-vel. Tehát a nehézségi erő amíg innen ide lekerül. Vagyis gammászor V. Tehát ez a nehézségi erő, és Z1 minusz Z2, a függőleges irányú elmozdulás, ami irányba a térerő mutat, abba a való elmozdulás mértéke. Hát ez akkor kezd alakulni. Nézzük meg a nyomásügyeket. Itt van egy P1 nyomásom, A1 felülettel megszorozva, elég kicsi az keresztmetszeti felület ahhoz, hogy konstansnak tekinthessem itt a nyomást. Ha nem, akkor kisebbre gondolom, és maradhatunk az eredetileg elképzelt levezetésnél. Tehát P1 szer A1 felület megadja az itteni nyomóerőt. Ez a nyomóerő delta L1 egyenlő V1 szer DT úton fog működni delta T idő alatt. Értik? Ez lesz az itteni nyomóerő által végzett munka. P1 szer A1 szer V1 szer delta T. Nyomás, szorozva felülettel, szorozva elmozdulással. Itt a nyomás kívülről a kiválasztott testre így fog mutatni, ez a pozitív L irányjal szembemutatás, mínusz P2, mekkora nyomóerő ez itt? P2-ször A2 felület. És mekkora úton tart ez ellent, vagyis végez munkát? Hát a delta L2 úton, amit ugye a V2-ször delta T-vel fogok helyettesíteni. És hát akkor ennek így most úgy megörülünk. Meg még picit összeszedjük magunkat, és azt mondjuk, hogy A1-szer V1-szer delta T. Tehát A1-szer V1-szer delta T. Szerintem ez a V térfogat, amit az elején már el is neveztünk. Tehát akkor ez tovább egyenlő Z1 minusz Z2, szorozva gammászor V plusz P1-szer V mínusz P2-ször V. És akkor picit itt átrendezve, egyszerűsítve, hát meg is vagyunk. Nehézségi erő, nyomóerők munkájának az összege hozza a mozgási energia megváltozást. Ez munka, illetve azzal megegyező dimenziójú energiamérlegelés keretében volt fölírva, tehát akkor ez olyan newtonméteres történet. Ha ezt el sikerülne osztani, ezt az egyenletet, az M tömegnek megfelelő súllyal, vagyis a V-szer gammával, aminek a mértékegysége nehézségi erőnek mondjuk newton, akkor az energia dimenziójú egyenletből hossz, pontosabban magasság dimenziói egyenletet kapnánk, nevezzük ezt el energiamagasság típusú egyenletnek, energiamagasság, tudják? És akkor ezt itt végezzük el V-szer gammával. És akkor azt fogjuk kapni, hogy V2 négyzet per 2G, tehát a V-szer gammával le van osztva, mínusz V1 négyzet per 2G, az egyenlő Z1 mínusz Z2 plusz P1 per gamma mínusz P2 per gamma. És akkor, ahogy mondtam, ennek a mértékegysége newton méter per newton, ez méter lesz. És akkor ezt kicsit rendezzük át oly módon, hogy az azonos indexűek azok egy oldalon legyenek. Z1 plusz P1 per gamma plusz V1 négyzet per 2 darab G az egyenlő Z2 plusz P2 per gamma plusz V2 négyzet per 2G. Ez jó pofa. Esetleg ezt általánosítsuk a teljes áramcső hosszra, meg sem mondtuk, hogy ameddig az áramcsőnek tekinthető, szerintem Z1 plusz, bocsánat, index nélkül Z per P plusz P per gamma plusz V négyzet per 2G egyenlő állandó. Az énk az eredetileg arról a magasságról erre. Munkavégzést mondtunk, de tulajdonképpen annak az M tömegnek abban a magasságban volt egy M-szer G-szer Z1 helyzeti energiája, helyzeti energia kifejezés, és lett egy M-szer G-szer Z2 helyzeti energiája. Tehát az tulajdonképpen a helyzeti energiáját fejezte ki annak a víztestnek. Ebben az esetben az akkor helyzeti energia magasságot fog kifejezni. Helyzeti energia magasság. A helyzeti alá zárójelbe beírom, hogy potenciális energia magasság. Potenciális energia magasság. Jön ez a második tag, ez a P per gamma. P a nyomás, P per gamma, emlékezzenek vissza, az a nyomás magasság. A költő itt azt akarja mondani, hogy ha ebbe egy nyitott szájú piezométer csövet beletuszkolnék az egyes pontban, akkor a helyi magasságon túlmenően a helyi P-nyomás per gamma nyomás magasságba a felül nyitott csőbe még fölszaladna a vízszint. Érti? Tehát ez akkor egy nyomás magasság. Nyomásmagasság. Majdnem azt mondanám, hogy ezzel a piezométer csővel, amit oda beszúrok, fölnyitott és abba fölszaladt P per gammára, egyfajta latens helyzeti energiának adtam lehetőséget, hogy szépen mondva manifestálódjon. És akkor a geodetikus, tehát ez a helyzeti energia, Z magasság plusz a P per gamma nyomás magassággal ebben a piezométer csőben levő vízszintet úgy hívjuk, hogy az a piezometrikus magasság. Piezometrikus magasság, tehát a Z plusz P per gamma, jelöljük mondjuk H-val, ez a piezometrikus magasság. A magasság helyett, ha van egy viszonyító síkunk, akkor természetesen szintet is mondhatunk. Szint. Ez a nyomás magasság szintje, és ez pedig a piezometrikus szint. És akkor marad a V négyzet per 2G, amit ugye az M-szer V négyzet per 2-ből képeztünk súllyal való osztással. Tehát a V négyzet per 2 darab G, ez a mozgási energiát hivatott számszerűsíteni a vizsgált pontban. Ez akkor a mozgási energia magasság vagy szint, és a mozgásira mondhatjuk azt, hogy kinetikai. Ez nagyszerű. És akkor a Z-t és a V négyzet per 2G-t még hétköznapiban is elnevezhetjük. Szerintem a Z-t azt olyan geodéziai módszerekkel mérjük. Geodetikus magasság. Geodetikus magasság. A V négyzet per 2G bár négyzetesen a sebességhez van kötve. Egyszerűen sebességmagasságnak mondjuk. Sebességmagasság. És akkor azt mondom, hogy az az egyensúlyi egyenlet, ami ugye itt van aztán fölírva két szomszédos szelvényen, itt pedig általánosan egy áramcső tetszőleges szelvényére, ez nem lesz más, mint ez a Bernoulli féle egyenlete a hidraulikának, ideális folyadékra, mert ugye még senki nem szólt, de nem is kellett, hiszen az elején idealizáltuk az anyagot, hogy mi van akkor, ha mégiscsak vannak energiaveszteségek, mert hogy azok szoktak lenni, majd ezt mindjárt meg is nézzük. Tehát akkor itt ez az általános fölírás, a Bernoulli féle hidrodinamikai egyenletnek az általános fölírása, indexeléssel is föl lehetne írni, ide pont, azt is írhatnám, hogy ZI plusz PI per gamma plusz VI négyzet per 2 darab G egyenlő, pont, egyenlő, és az utolsó szelvényre meg ZN plusz PN per gamma plusz VN négyzet per 2 darab G. És akkor ott azon az áramcsövön behúzkodnék, még meghosszabbítanám, és még egy sor keresztszelvényt azon értelmeznék. Úgyhogy valahogy így van ez a történet. Azt kéne most már csak tudják kihasználnunk, hogy itt, hogy magasságot csináltunk belőle. Ugye erre azért játszottunk, mert az rajzolható, ha értik, mire gondolok. Tehát ami hossz, az úgy egy az egyben rajzolható. És akkor ennek a megjelenítése az olyan szemléletes, és akkor ezt megpróbáljuk megjeleníteni. Nevezetesen akkor ne is ilyet csináljunk, hanem ahogy ott úgy mondjuk menjen ez az érdekesség kedvéért arra főfele. Ez akkor egy áramcső, nem vastag, itt van a középvonala. Itt van az egyes, itt meg van a kettes szelvénye, ezekkel a geometriai középpontokkal ezt elegendő mértékben lehet jellemezni. Választok egy viszonyító síkot, Balti, Adria, Nadap, K2-21-22 padlószintje. És akkor azt mondom, hogy persze itt ugye ez a szelvény, ez egy P1, ez egy P2, nyomással, és egy V1 és V2 sebességgel jellemzett. És akkor azt mondom, hogy egyébként ennek a hossza, így a cső mentén az L. Látják, hogy ez nem kell, hogy egyenes legyen, áramvonal menti koordináta irány. És akkor azt mondom, hogy ezt a pontot ide kivetítem, és akkor ez lesz az ő Z1 magassága, ez lesz az ő Z1 geodetikus magassága, az ő helyzeti, idegen nyelven potenciális energia magassága. A kettes pontban ott Z2 lesz ugyanez a magasság, vagyis ennek az áramló folyadéknak abban a szelvényben a helyzeti energiatartalma. P1 nyomás. A P1 nyomásból egy P1 per gamma nyomásmagasságot tudok képezni, amit ráteszek a geodetikus magasságra, és a kettő összegeként megkapom a piezometrikus magasságot, a piezometrikus szintet. Az itteni P2-ből tetszőlegesen rajzolgatok egyelőre, de majd figyeljék a végét. P2 per gamma lesz az ottani nyomásmagasság. Még egyszer mondom, piezométer cső be, fölül nyitva, ott ami P1, P1 per gamma osztást a természet gyorsan elvégzi ezt a műveletet, és fölszalajtja a vízszintet P per gamma magasságra. És akkor azt mondom, hogy ez itt nagyszerű, kicsit ezt letörlöm, és itt még van egy V1 sebesség, és abból egy V1 négyzet per 2G mozgási energiamagasság, súlyegységre nézve fajlagos mozgási energiatartalom van. És akkor most lerajzolom ezt a kijelentést, illetve azt. A lerajzolása ennek nem más, mint egy vízszintes energiavonal, egy vízszintes energiaszint berajzolása. Vagyis bárhol vagyok, ennek a három fajta tagnak az összege állandó, ezt írtam föl. Ezzel azt akartam most megmutatni, hogy ha ezt a hármat, meg ezt a kettőt az általam választott léptékben a jelenlegi hangulatom alapján már megrajzoltam, akkor a 5, a hatodik tagra nem marad szabadságfokom, mert akkor a hatodik tagra marad, hogy ezt a hidraulikai törvényszerűséget kielégítse. Tehát itt már nem volt más választás, mint hogy ez a V2 négyzet per 2G, hogyha értik ezt az okfejtésemet. És hát akkor ez itt a helyzet. Ez az áramlás ebben az áramcsőben magasabbra került, látják? Magasabbra került. Nem tudom, figyelik-e, hogy úgy néz ki, hogy ezt a magasabbra kerülést nem tudta megúszni nyomás, magasság és sebesség magasság csökkenés nélkül. Értik? Tehát büntetlenül nem lehet magasabbra jutni. Értik? Büntetlenül nem lehet magasabbra jutni. Hogyha V sebességgel földobok egy kavicsot, akkor V négyzet per 2G egyenlő H magasságon fog megállni. A szabad esés törvényei visszafelé. Ha hozzám képest H magasságból álló helyzetből elindítok egy kavicsot, akkor az gyök alatt 2G-szer H egyenlő V sebességre fog fölgyorsulni. Nincs közegellenállás, mert abban a pillanatban ennek az energia átalakulásnak nem tud 100%-os lenni a hatásfoka. Értik, amit mondok? Ez egy ilyen egyszerű eset. Van egy ilyen derékszögbe megtört vékony csövem, és ezt jön az áramlás, és ezt nekifordítom a vízszintes ágával és a szájával. Az azt jelenti, hogy ez sárgára sikerült, de nem baj. Itt ez bejön, aztán ez le fog állni, ez itt nem tud tovább menni. Tehát ami ide bejön V-sebességgel, szállítván V4-zet per 2G energiát, energiamagasságot, az kérem szépen az ennek megfelelő H magasságba viszi föl ebben a csőben a vízszintet. És akkor ez, hogyha még kicsit itten tárgyalnánk, akkor a pitó féle, bocsánat, nem tő, hanem cső. A pitó csőhöz jutunk. Esetleg egy térbeli áramlásban a sebesség nagyságán túlmenően még az irányát is meg tudnánk keresni ügyesen? Tehát fogom a pitócsövet, forgatom. És amikor a legmagasabb benne a vízszint, az a eredő sebességvektor iránya. És akkor ezt a lokális széncsatát meg is nyerjük ezzel az akcióval. A pitócső, ugye ez ilyen franciás, azért ott azt a tét úgy megpróbálom elfelejteni kiejtésben, ez egy laboratóriumba használatos sebességmérő eszköz, mert ezek után már csak ezzel a H-val, ezen az összefüggésen keresztül kell visszafele közlekedni, és megkapom az ismeretlen V-t, jó? Látják ennek a hasznát, ennek az egésznek? Valahogy így van ez a dolog. Hát ez nagyszerű. Meg kéne néznünk, hogy mi van akkor, amikor szabad felszínű víztestünk van. Tudják, így szoktam egy ilyen kis freszket a Hold a tóvizén, de most nem éneklem. Tehát egy ilyen kis jellel szokta az ember a szabad felszínt érzékeltetni. És akkor azt mondja, hogy itt van a viszonyító síkom, veszek egy függét, ugye ezeket a kifejezéseket már megengedik, hogy használjam. A magyar Word a függére azért még beint egy ilyen zöld vonallal, de egyszer nekem a mederfeneket se engedte leírni, állandóan belekötött a fenékbe, hogy ez egy illetlen kifejezés, próbáljam valami mással helyettesíteni, most szóljanak hozzá. Jó, néha a tudomány, meg a szakma vulgáris, ugye? A finn nyelvben ez a testrészt, ezt úgy hívják, hogy persze. Úgyhogy sose felejtem el, amikor finn vendégek ugye először jöttek, meg én úgy kapcsolatba kerültem velük, és úgy fölültek a villamosra, és úgy itt a nép röviden beszélget, ugye mindenki tudja a másik mire gondol, tehát mi tulajdonképpen beszél, persze, 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 és ők meg voltak teljesen zavarodva, hogy ez azért ez itten ennyire, miért kell ennyit beszélni erről a testrészről. Szóval ez a nyelvrokonságunknak most az aláásása volt, ezt értették, de most nincs idő, hogy ezen aláásáson keresztül mondjuk eljussunk a Tigris és Eufráteszhez, és esetleg a sumér azonosságot kezdjük el. Az talán nem a hidraulika egy, de mindenkinek házi feladatot ki lehet adni. Mit akar a költő mondani? Kiválasztok itt egy pontot ebben a függében. Azt mondom, hogy itt van két biztos dolog. Idáig ez geodetikus magasság, Z. Most már ebben a pontban csak a nyomás magasságot kéne megmondani. Na de hát itt a vízoszlop fölöttem, ekkora a nyomás magasság, értik a vízoszlop magasság. Hova jöttem a piezometrikus szinttel? A vízfelszínre, értették ezt a gyors összeadást. Tételezzük fel, hogy ezt a pontot szemelem ki. Innentől odáig helyzeti energia, most meg ekkora a vízoszlop fölöttem, ekkora. Megint csak idejöttem, tehát szabad felszín esetén ez a piezometrikus szint. A szabad felszín a piezometrikus szint. Ezek után már csak konstruálni kéne erre egy sebességmagasságot, mozgási energiamagasságot, és megkapnám a szelvény teljes energiamagasság tartalmát. Duna, bármilyen vízfolyás, olyan ilyen. ezt érzik, ezt a szakszót mondok, függémenti sebességprofil. Azt is látják, hogy ennek profilja van. Nem mondanánk, hogy profilja van, ha ez egyenletes lenne. És akkor azt mondja az ember, hogy hát most itten rétegenként szőrszál hasogatni, nem. Örülök, ha megtudom a függély középsebességét ennek. Azt látták, hogy a sárga vonalat területkiegyenlítően szándékoztam behúzni, értik? Sebesség függély mentén integrálva és elosztva a mélységgel. Az a sebességek középértékét adja, vagyis ez a terület meg kéne adja ezt a területet. Értik ezt a fajta célzásomat? És akkor azt mondom, hogy én szeretném a VK négyzet per 2G-vel reprezentálni ennek a szelvénynek a mozgási energia tartalmát súlyegységre, vagyis magasságra. És akkor, ha idáig tartott a Z plusz P per gamma, akkor ide pakolnám rá ezt a V négyzet per 2G-t, mondjuk a középsebesség, és akkor helyileg itt kapnám meg a fajlagos energia, mert hogy súlyegységre szintjét, a szelvény energia szintjét. Ez az az energiatartalom, amiből ez a szelvény gazdálkodhat. Tudják? A Duna is itt a szabadsághídi szelvényben. A gazdálkodás azt jelenti, hogy ugye sajnos ő valós folyadék, illetve szerencsére, és hát ő neki úgy kell mennie, hogy fölülről jön az a hozam, hát azt vinni kell tovább, gyerekek, nincsen más választás. Az a mozgás viszont nem fog surlódásmentesen lezajlani, vagyis energiaveszteségem lesz, mint olyan. Ha megmaradok ugyanezen a szinten, akkor le fogok végül állni, mert hogy megy el az energiám a veszteség fedezésére. Surlódási erők, elmozdulás mentén, munkavégzési kényszer, és fogják kajolni az energia tartalmamat, amivel indulok. Hát valamiből be kéne áldoznom energiát, hogy fedezni tudjam a veszteséget. Mi lenne, ha helyzeti energiát áldozna be a Duna, vagyis föntről lefele folyna? Nem tudom, értik-e ezt a cél. Én már így értem, annyiszor elmondtam, hogy ezt már így értem. Ez egy kicsit irritáló kifejezés, ezt elismerjük, de tényleg erről van. Szóval ezt majd meg fogjuk tárgyalni. Itt most azt akarjuk csak mondani hirtelennyében, hogy mi lenne, ha nem a középértékkel venném a mozgási energia magasságtartalmat, egy perc, hanem nézném rétegenként. Tehát rétegenként a sebesség négyzet per 2G összegezve, és végül a mélységgel elosztva. Tehát akkor mondom a különbséget. Van n darab számom. Összeadom őket, veszem az átlagukat, és azt négyzetre emelem. Eljárás numero 2, négyzetre emelem a számokat, a négyzeteket összegzem, és ezt azt osztom el a darabszámmal. Minél nagyobb a szóródása értékében ennek az n darabszámnak, annál nagyobb lesz a négyzetek összegének átlaga az átlag négyzeténél. Ezt majd valószínűség számításból is látják. Az azt jelenti, hogyha az átlag négyzetével képzem, akkor kisebb mozgási energiát fogok kapni, mint hogyha a profilban részletesen kiszámolnám és azt összegezném. És akkor ezt egy alfa korrekciós tényezővel veszem figyelembe, ami nagyobb, mint egy. Minél egyenlőtlenebb a profil, annál nagyobb. Elárulom, 1,4 környékén van a legvadabb helyzetekben, és minél egyenletesebb ez a profil, annál közelebb van ő hozzá. Tehát akkor ez a helyzet, és akkor ezek után Z, az már a felszín, plusz alfaszor V szelvényközépsebesség per 2G, ez akkor itt ez legyen a felszín, adja meg ennek a szelvénynek a fajlagos energiatartalmát ezen választott viszonyító síkhoz képest. Szerintem már ennyi elég volt, egy hét múlva folytatjuk. Köszönöm a figyelmet!